ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva készüljünk a keresztelés kiszolgáltatására. A 329. dicséretünknek a második versét énekeljük közösen. 329. énekünk második verse. Nem értem még a föld címén, te értem, megszülettél. Szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék felolvasni még két verset a János evangéliumából. A János evangéliumának a harmadik részéből két jól ismert vers, ez az 5. és a 6. versek. Jézus ezt mondta: Bizony-bizony mondom neked, hogy ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok, rokonok és gyülekezet, Jézus a születés csodáját megduplázza. Van, akinek az életében ez így sikerül, földi valóságban is, és egyszerre két gyermeknek adhat életet, két terhet vesz a vállára, ugyanakkor talán kétszeres is lehet az öröm. Talán ez sokszor éppen rajtunk múlik. De nem kifejezetten erről a földi valóságról szeretnék szólni, hanem arról, amit Jézus így fogalmaz meg, hogy minden embernek van egy testi születése, és lehetősége van lélektől is születni. Ezt már nem minden ember kaphatja ajándékba. Ami testtől született, test az. Nagyon jó dolog az embernek úgy a kezébe venni a gyermeket, hogy tudja jól, hogy valahol ő is most a teremtés részesévé lett. Hogy az Isten teremtői munkájának ő is egy eszköze, és belőle származik egy élet. Nagy felelősség ez, de hatalmas nagy ajándék is. Ez a születés, ez oly sok mindent jelent egyszerre. Jelent fájdalmat, küzdelmet, gyötrelmet is, ugyanakkor tele van mégis örömmel, gyönyörűséggel, csodálkozással, ajándékokkal. Mind a kettő egyszerre van meg benne, és egyszerre mutatkozik meg benne, és ez a testtől való születés attól kezdve évről évre visszatér emlékekben is, meg egy-egy születésnapon is, ahol kezdjük számolni a gyertyákat, aztán a gyertyákat átváltjuk számjegyekre, és a végén időskorban azt mondjuk, hogy egyet tegyünk rá, nem kell azt annyira számítani. A testtől születés akkor azt is magával vonja, hogy ami testtől született, az test marad. Kezdetben ez egy nagyon kedves dolog. Szegény gyermekeinket azonnal szétszedjük mi magunk is, és a rokonok is, tagjaikra, és megnézzük, hogy ki kihez tartozik. Megnézzük, hogy a gyermek mosolya olyan, mint az anyjáé. a szeme olyan, mint az apjáé, a szülők törölkelte a fülét, a haját, a hajaszínét, és egy csomó dolgot felsorolunk, amiből olyan világosan látszik, hogy ami testből születik, az test. Ott vannak ezek a jegyek, és ezek a jegyek talán azonosítják is a gyermekünket, hogy hozzánk tartoznak. Aztán később ezek a kedves jelek sokkal komolyabbá válnak, talán néha ijesztővé. Mert ami belőlem való, az olyan lesz, mint én. Akkor kiderül, hogy nem csak a jó tulajdonságaimat, nem csak a szememet vagy a hajam színét öröklik, hanem öröklik a hajlandóságot az önzésre, a bűnre, a vétekre, az ellenkezésre, és ezt szépen lassan mi tapasztaljuk is az ő parányi életükben. Egyszer még csak olyan kedveskedésnek tűnik, aztán a nevelés során kiderül, hogy ezek milyen nagy feladatok elé állítanak. Ami testtől születik, az test az. A gyermekemet bármennyire is szeretem, belezárom a saját testembe. Abba, ami belőlem való, és amitől ő sem tud szabadulni. Tudom, nehéz gondolat, de a hitvallásunk az, hogy a gyermekeink bűnben fogadnak, és úgy is nőnek fel. Ezt is adjuk nekik. És erre Jézus azt mondja, hogy de én hozzáteszek valamit. Ha testtől születik valaki, az az életrendje. De születhet az ember a lélektől is. Ami pedig lélektől születik, az lélek. És ettől kezdve az Isten a kezébe veszi ezeket az apró életeket, már a születésük pillanatától fogva, és elkezdi formálni arra, amivé ő akarja tenni őket. Hogy ne csak az én emberi ábrázatomat hordozzák, hanem hordozzák azt a krisztusi ábrázatot, ami az Istennek kedves. Hogy megjelenhessen benne mindaz, amiben az Isten maga is gyönyörködni tud, és nyilván, ami az én életemben is örömet hoz. Melyik szülő ne örülne annak, hogy az ő gyermeke többre viszi, mint amire ő vitte. Nem mintha nem kellene megelégednünk az életünkkel. De hát, hogyha a gyermekünk még inkább boldog, mint mi, akkor a mi örömünk is teljesebbé lesz. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. A keresztség valahol az Isten országának a kapuja. Nem biztos, hogy a lélek itt azonnal árad. Sok esetben nem így van. Viszont annak a lehetőségnek a kezdete, hogy valaki elkezdjen formálódni a lélek szerint, az Isten lelke szerint. És amikor szülők és keresztülők ígéretet és fogadalmat tesznek, akkor arra tesznek ígéretet és fogadalmat, hogy ők a léleknek ezt a munkáját elő fogják segíteni. Mit ígérnek? Azt, hogy tanítjuk őket. Az Isten parancsolataira, az Istennel való kapcsolatnak a felvételére, mindarra, amire ők nekik nagyon nagy szükségük lesz. Ami túlmutat a mi életünkön, túlmutat a mi gondoskodásunkon, ahol az Isten kezébe úgy lehet helyezni a gyermekünket, hogy a legjobb helyre kerül. Aki tudja, hogy mire van szükségük, akire tudja, hogy nem csak testi valóságuk van, hanem lelki valóságuk is. Ezekkel a gondolatokkal fogjuk megkeresztelni ezt a három kislányt most, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztülőknek. Jöjjetek, közösen álljunk fel, és kérem, hogy hallható szóval feleljetek meg ezekre a feltett kérdésekre. Kérdezem először, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e a gyermekeiteket, úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk tegyenek vallást Istenbe vetett hitükről a gyülekezet színe előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondom az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, minden teremtett életért neked adunk hálát. Köszönjük, hogy te formálsz bennünket, hogy a te kezednek a lenyomatát hordozzuk, és ebbe a kézben újból és újból vissza lehet helyezni az életünket, és ott meg tud pihenni. Köszönjük a születésnek csodáját, azt, ahol megerősítesz bennünket, ahol a félelmeink és aggodalmaink, fájdalmaink között mégis örömet és békességet tudsz adni. És köszönjük annak a csodáját is, hogy amit törékeny életünkre újabb életeket bízol. És köszönjük azt a még nagyobb csodát, hogy a te lelked is újjászül bennünket, minket, a nagyokat is, a felnőtteket is, és formálja a gyermekeinket is. És ezért igyekszünk oda a te közeledbe, hogy minél teljesebb lehessen az ő életük. Így imádkozunk családokért, azokért, akik befogadtak egy-egy gyermeket a te nevedben, akik hitvallásuk alapján szeretnék őket eléd állítani. Adj nekik ehhez türelmet, adj nekik hozzá békességet. És olyan nagy öröm, hogy a gyülekezet közösségében velük együtt lehet örülni, hogy mi most magunk között lehetünk, olyanok, akik tőled keresnek mindig lelki és testi táplálékot, akik tőled kérnek segítséget, és olyan jó most veled együtt örülni. Kérünk, hogy áld meg bennünket ebben a közösségben is, és áld meg ezeket az életeket továbbra is növekedéssel, testi és lelki táplálékokat te add meg nekik. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Blanka, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Csilla, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el közösen a helyünket, és a keresztelés után Isten tiszteletünket a 241. dicséretünkkel folytassuk közösen. 241-es számú énekünknek mind a négy versét fogjuk énekelni. 241-es számú énekünk első verse így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya Úristen.
Thank you.
Isten igényére figyeljünk, ami megvan írva számunkra a Jelenések könyvében. A Jelenések könyvének a második részéből az első 7 verset fogom olvasni. Ezekben a versekben eképpen van megírva Isten igéje. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, hogy honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak enni adok az élet pályáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását, jöjjetek ezért imádkozni. Örökkévaló Istenünk, megállunk a te színed előtt, és szeretnénk megvallani mindazt, ami bennünk van. Tudjuk, hogy tudod a mi dolgainkat. Mégis szükség van arra, hogy mi is számba vegyük mindazt, amiben élünk, ami körülvesz bennünket, és ami bennünk van. Így szeretnénk elmondani, hogy szinte vége hossza nincsen a panaszkodásunknak. Sok mindennel nem vagyunk megelégedve, és nem vagyunk kibékülve. Sok minden jelen van az életünkben, amelynek nem kellene ott lennie. Rá döbbenünk, és küzdünk velük. Sok mindenen szeretnénk változtatni, és nem megy. Sok mindenért imádkozunk, és úgy érezzük, hogy gyengék az imádságaink. Sok minden megterheli az életünket, vétkek, amelyektől elszabadulni, megszabadulni nem tudunk. És ott vannak az örömeink is, talán sokkal kevesebbet tudunk összeszedni, pedig ha nyitott szemmel látnánk ezt a világot, valahogy a te szemeden keresztül megtalálnánk benne a te ajándékaidat, akkor vége hossza nem lenne a felsorolásnak, amiért téged dicsérni lehet. Segíts nekünk megtalálni ezeket az ajándékokat, és engedd, hogy a te igéd is erre vezessen bennünket. Engedd, hogy mi is győzni tudjunk, és ott lehessünk annak a paradicsomnak a közepén, ahol az az élet kiteljesül, ami a mi földi életünk. Erre igyekezve jöttünk ide te hozzád, és hiszük, hogy a te lelked az, amely fület ad ennek a gyülekezetnek, hogy meghalljuk a te igédet. Így kérjük, hogy nyisd meg a mi lelkünket, szívünket, és engedj nekünk alázatosnak lennünk te előtted, hogy megértsük a te akaratodat. A mi Urunk Jézusért kérünk, könyörülj mi rajtunk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 151. dicséretünkre készüljünk. 151-es számú énekünknek egyetlen versét énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Amen. A Jelenések könyve nem egy egyszerű
ember számára sem. Nagyon sok félreértés és okot adott már, és nagyon sok félreértelmezése van a mai napig ennek a könyvnek, mert valahol oda vezet bennünket, ahol emberi szemmel nem lehet ellátni. János apostol időskorára Patmosz-szigetére kerül számüzetésbe, és ott látomások sorozata az, amit ő megél, és ebből próbálja megírni, megfogalmazni emberi szavakkal és gondolatokkal azt, az üzenetet, amit az Isten rábízott. Már eleve ez egy nagyon nehéz feladat. És az egész valahogy a jövendőről akar szólni, arról a jövendőről, ami az ember számára kikutathatatlan, megismerhetetlen, ami az Isten kezében van, és csak spekulációink lehetnek, hogy valamiféle számításokat végezzünk, hogy ennek a könyvnek a jelei, jelképei mit is jelentenek. Most ezt nem is kell megtennünk ezen a vasárnapon, hiszen a levél egyszerűen kezdődik, mintha egy kis bevezetést akarna adni az olvasói számára János. Három olyan gondolat is van benne ebben az egész levélben, ami megfoghatja az ember, de most csak azzal az elsővel, a kezdetekkel foglalkozunk. Ugyanis az első részekben 7 levél fogalmazódik meg. Ezeknek az írója maga Krisztus, maga Jézus is, 7 gyülekezet a címzetje, illetve a gyülekezetnek a vezetője, amelyet nem szakít el a gyülekezet közösségétől, hanem azok egyek. Mindegyik levél azzal kezdődik, hogy az Istennek van egy ismerete rólunk. És ez egy nagyon jó dolog. A legtöbb így is indul szó szerint, hogy tudom a te dolgaidat, vagy tudom a te cselekedeteidet. És ez egy fontos megállapítás nekünk. Egy olyan Istenben van reménységünk és hitünk, aki ismeri a mi életünket, és nagyon jól tudja, hogy abban mi van. Mégis általában, hogyha valaki azzal közeledik felénk, hogy tudom, hogy mit tettél, akkor mi megrémülünk, akkor mi félni kezdünk. Akkor egyből azok a dolgok jutnak eszünkbe az életünkbe, amelyeket elrontottunk, amelyeket leplezni szeretnénk, amelyek megvannak terhelve a bűneinkkel, és amelyeket senkinek sem szeretnünk a szem elé tárni. Sokszor állunk így az Isten előtt, és igen, az Isten sokszor így is megszólít bennünket, hogy igen, én láttam. Én tudom, hogy mit tettél. Most azonban egészen más a hangvétele Jézusnak. Valahogy most bátorítóban szól ez a kis mondat, hogy tudom a te dolgaidat, tudom a te cselekedeteidet. Hiszen itt a felsorolásból kitűnik az, hogy most sok olyan dolgot vett észre az életünkben, ami jó, ami helyes, amit Istentől tanultunk. Rossz lenne mindig azon gondolkozni, hogy mennyi hiányosság van bennünk, és hogy nem tudunk haladni azon a krisztusi úton, amit ő alánk adott, amit útként elénk adott. Most csupa pozitív dolog kerül felsorolásra. Tudok a cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, tudok arról az igazság szeretetről, ami benned van, hogy nem szenvedheted el a gonoszokat, a gonoszságot. Arról is tudok, hogy keresed azt az igazságot, ami tőlem való, hogy nem hiszel el mindent, amit rólam mondanak, hanem azt megszűröd a hiteden keresztül, és keresed azt az igazságot, ami valóban tőlem való, az igaz forrásból. Nagyon jó dolgok ezek. És azt remélem, és azt hiszem, hogy ezek úgy részben vagy egészben megjelennek a mi életünkben. Ezek fontossá lettek a számunkra, hiszen idehozzuk a gyermekeinket, mert ez az utat jónak találjuk, igaznak találjuk, az élet megtartásának, egyetlen útjának gondoljuk. Ide jövünk az Isten elé, mert itt akarjuk elmondani a bánatunkat. Ide jövünk az Isten elé, mert tőle várunk gyógyulást. Ide jövünk elé, mert úgy érezzük, hogy belőle kell erőt merítenünk. És tényleg, hogyha az ember úgy végig gondolja az életét, akkor néha jó dolog erre is tekinteni, hogy most meg tudtam állni a kísértésbe. Most valami sikerült abból, amit nekem Krisztus tanított. Most tudtam szeretni a másikat, tudtam odafordulni, fel tudtam vállalni a terhét. Most valami megvalósult abból, amire Jézus azt mondja, hogy az Isten országa itt ti bennetek van, és közöttetek van. És nem csak egy olyan távoli valóság, hogy csak sóhajtozom utána, hogy majd egyszer nekem is jobb lesz. Hanem ezek megtapasztalhatóak. És a felsorolás végén még az is ott van, hogy és még nem fáradtál meg. Micsoda nagy dolog. Persze vannak fáradtságaink. Vannak olyan időszakok az életünkben, amelyek nagyon megterhelnek, amikor az ember már-már pacérkodik a gondolatokkal, hogy feladom az egészet, ez nem megy. És még mindig akkor is tart valami. Valami tart, ami talán nem is az én erőmből van, meg nem az én akarásomból, hanem az a lélek tart engem, ami összekapcsol az Istennel, amely nem enged el, lehet, hogy csak egy célra szállom, függ sokszor ez az élet, de mégis elég erősnek látszik ahhoz, hogy ott maradjon az Isten mellett. Nem fáradtál meg. És igen, még próbálok újból erőt meríteni, felállni a templom padjából, elhagyni úgy a bibliaórás közösséget, hogy megpróbálom még egyszer. Tovább indulok, javítok rajta. Valamit szeretnék mégiscsak beletenni a magaméből, a magam erejéből, hogy lássa az Isten, hogy ezért én is küzdök még. És az Isten azt hiszem, hogy az áldását tudja adni ezekre a küzdésekre és akarásokra. Valamelyik bibliaóránkon beszéltünk itt a héten, hát már én sem emlékszem pontosan, talán az egyik ifjúsági bibliaórán, ahol kérdésé lett az, hogy vajon az imádságaink már olyan monoton módon, de mégis emberi akarásból, de megvalósulnak, számít-e az Isten előtt? És abban maradtunk, hogy számít. Számít, hogy lássa az Isten, hogy még nem akarok ebbe belefáradni, még akarok kihozni valamit abból a Krisztustól kapott életből, ami oly sokszor meggyengül. De ez az élet sokszor olyan nagyon szépen egybeszerkesztetté válik, ahol a különböző elemek már-már tartják magukat, és olyan szépen egymásra épülnek, ahol külön választjuk ugyan az életünknek a területeit, hogy van mindenkinek munkája és feladata, és van családja, és van gyülekezeti élet, és van közben valami személyes kapcsolatom az Istennel is. Aztán van valahol az a nagyvilág, amelyből szeretném néha óvni, amelytől szeretném óvni magamat sokszor, máskor pedig úgy érzem, hogy éppen az Isten oda belehelyezett, és aztán ez fölépül egy olyan életé, amelyre azt mondom, hogy ez az én életem. És úgy látszik, hogy a Jézusi gondolatok szerint ezt látja, ezt a szépen felépített valamit, és azt mondja, hogy tudom azt, hogy ez így megáll. Hogy ez működik. Működik az életünk. Senki nem mondja azt, hogy nem. Valami mindig összetartja, ha más nem a négy fal. Talán ez a legrosszabb eset. De összetartja a családi vér, összetartja a kötelesség, összetartja a felelősségre vonás, valami mindig összetartja. És ezért élhetünk egy szép keresztény életet, ami talán kívülről jónak és szépnek is mutatkozik. És akkor változik ennek a levélnek a hangvétele. Ezekkel nincs gond. Sem a törekvésekkel, sem azzal, amit én elképzelnék, sem azzal, hogy az erőmet is bele akarom fektetni, hogy ez az élet megújuljon, vagy megmaradjon a számomra. De a fordulóponton Jézusnak muszáj kimondani azt, hogy van panaszom is ellened. Mint amikor a gazdag ifjú odalép Jézushoz, és Jézus megdicséri őt, és utána azt mondja, hogy de egy fogyatkozás van te benned. Egyből rosszul esik neki, és talán rosszul esik nekünk is. Valami mégsem tökéletes. És ha ezt Jézus megfogalmazza, akkor az ember ezt érzi is önmagában. Valami tényleg nem olyan tökéletes. Összegeztük, összeraktuk a mi életünket, működőképessé tettük, talán elviselhetővé is sokszor. Aztán néha ez persze meginok, néha egy-egy elem kiesik belőle, és akkor összedől az egész, és valahogy szeretnénk újra felépíteni. De valahol mégiscsak érzünk egy űrt, amit önmagunktól nem tudunk betölteni. És Jézus erre azt mondja, hogy ez az első szeretet. Ez egy nagyon különös fogalom és szókapcsolat. Sokszor nem is tudjuk talán, hogy mi ez. Valahogy inkább érezni kéne ezeket a szavakat, mint érteni. Mi az az első szeretet, ami most hiányzik? Természetesen emberi vonalon gondolkozunk először. És rádöbbenünk, hogy a kapcsolataink hogyan szoktak meglankadni. Hogyan múlik el belőle az első szeretet. Hogyan múlik el a házastársok között. Hogyan múlik el a gyermekemmel, amikor egyre lazábbra engedem a szálakat? Hogyan múlik el egy gyülekezet közösségében, ahol egyre inkább elengedem magamtól a többieket, és nem tudok, vagy már nem is akarok velük lépést tartani? Valahol érzem azt, hogy ez régen másképpen működött, és most nem jól működik, de nem tudom, hogy hogy lehetne ezen változtatni. Nyilván talán még az imádságaimba is belefogalmazom, és azt mondom, hogy Uram, szeretném, hogyha olyan lenne, mint régen volt. És nyilván a rég itt azt jelenti, hogy abban az időben, amikor teljesebb volt. Sokszor az a szépen felépített építmény, amiről az imént beszéltem, az akadályozza azt, hogy az én szeretetem újra régi legyen. Mert a szeretetünket már megköti mindez. Leköti az energiáinkat, a figyelmünket, mindaz, amivel körülvettük magunkat, amivel nap mint nap foglalkozni kell, mert ez így működőképes, és hogyha elengednénk az egyik napon, akkor túlontúl felgyűlnének a tennivalóink, az intéznivalóink, és nem merjük elengedni őket. És addig, amíg én azt nem merem elengedni, ami minden nap rám terheli a maga gondját és baját, addig nem tudok foglalkozni azzal, hogy én hova is kéne visszajussak. Van napi programunk, van napi tennivalóinknak hosszú-hosszú listája és sora, vannak áldozataink, amiket minden nap úgy érzünk, hogy el kell végeznünk, mert ha nem, akkor összeomlik ez a szépen felépített egész, és mintha a saját szeretetünk, vagy szeretet éjségünk, vagy szeretetre való igyekezetünk tartana minket éppen fogva. És ez valahogy megkeményedik és megcsontosodik, és már nem olyan, mint az az első. Hát milyen az az első? Az első az még képes volt felülírni mindent. Minden emberi szabályt és rendelkezést, minden emberi programot, amit mi kitaláltunk, az első az felül tudta írni, mert az a szív törvénye volt, azokat az emberi törvényeket és megvalósítandó dolgokat, amelyekkel nap mint nap mi küszködünk, az ettől nagyobb tudott lenni. Szeretnék hozni egy példát, amelyet óvatosan kell azért kezelnünk, de a Biblia úgy érzem, hogy egy személyben ezt olyan szépen elénk állítja. Sokaknak kedvenc apostola és tanítványa Péter. Az a tanítvány, akinek a hevessége az sokszor megítélés alá kerül, de amelynek a lelke az teljesen nyitva van, és aminek a szíve tele van valami égő vágyjal és gondolattal, amit nem tudnak megkötni az emberi elvárások. Nem tud megcsontosodni abban a világban, amit úgy érez, hogy ez nem az a világ, amire nekem szükségem van. Hadd soroljak történeteket. Péter annyira szeret, hogy az isteni rend ellen lázadni tud. Uram, ez nem történhet meg veled, mikor mondja Jézus, hogy neki a keresztre kell menni. Van egy isteni rend, egy isteni tervel, és ő azt mondja, hogy de akit én szeretek, azt még az Isten előtt is, Istennel perbeszállva is meg akarom menteni. Még akkor is, ha tudom, hogy ez nem tetszik neki. Kiért küzdök én, akár az Istennel szemben? Nem mondom azt, hogy teológiailag megáll ez a gondolat, de mégis az ember szíve szerint megáll. Hát hányan gyötrődnek a gyermekük miatt, hogy oda kerítsék valahogy az Isten közelségébe. Hányszor vagyok ott valakinek a beteg ágyánál, akiért küzdök az Istennel, hogy még az utolsó pillanatokban legyen már az övé. És olyan nehezen éli meg ezt az ember, de mégis a lelkében az van, mint Péternek. Tudom, mi az Isteni rend, de hát én szeretek. Aztán egy másik szép történet, ugyancsak Jézussal kapcsolatban, amikor kirántja a kardját, és megint csak Jézust meg akarja védeni. Amikor megint csak erről a küzdelemről van szó, amikor ott nincsenek logikus gondolatok, hogy nagyobb az ellenség, mint én vagyok, vagy hogy nem értek egyáltalán ehhez a küzdéshez, nincsenek eszközeim sem hozzá. De vállalom, mert szeretek, mert próbálkozni akarok. Hol van az még, amikor mi a házastársunkért, vagy a gyermekünkért, vagy a másikért, belementem olyanba, ami észszerűtlen volt. Azt mondják mindig, hogy ez a szerelemnek az a rózsaszín köde. Amikor az ember nem tudja még, hogy mit csinált. De valami ebben a rendezett életben, amit most élek, amit már nem érek az Isten mérlegén is, mert az Isten igéjéhez igazítom, ez a lelkület azért mégiscsak kellene hozzá. Lehet egy más irányba állítja ezt a vágyakozást és ezt a hevességet, vagy a szeretetemet. De a forróságra nagyon-nagyon szükséges lenne. Aztán Tovább is van, Péter, amikor a feltámadása után Jézus megvillantja a parton, akkor beugrik a vízbe és elkezd hevesen úszni felé. Oda jutni hozzá. Semmi nem számít most. Sem a hajó, sem a háló, sem a zsákmány. Semmi. Csak az, hogy a másikhoz elérjek. Csak az, hogy az Istenhez elérjek. Hol vannak ezek a heves neki öltözések, mint ahogy az ő történetéből ez olyan jól kivilágít, hogy én oda jussak hozzá. Olyan csendesen és olyan kényelmesen. Várjuk, hogy az Isten közeledjen. Jó várni erre. De hol vannak ezek a nagy törekvések? Hát, mérjük meg megint az életünket. Vajon nem hiányzik ez belőle? Nem, azért nem tudja az Isten jobban megáldani a kapcsolatainkat, a vele való viszonyunkat, mert ezt a hiányosságot ő szeretné valahogy betölteni. És innen valahonnan ebből a földi pályánkból, ebből a földi életből nekünk is kell közeledni felé, hogy ő is tudjon közeledni mi felénk. Emlékezzél meg, ez az utolsó gondolat, hogy honnan estél ki. Ez egy olyan emlékezés, ami meg tudja menteni az életünket. Mindannyiunknak vannak ilyen tapasztalásai. Mindannyiunk tudjuk azt, hogy milyen az, amikor ennél többünk van, mint amink most van. És örülök, hogyha vannak most itt kivételek, akik azt mondják, hogy ők most vannak a csúcson. És akkor nekik az, az üzenet szól, hogy ne felejtsd el, hogy ide-vissza lehet mindig jutni. Nem azt garantálja az Isten, hogy ebből nem fogsz veszíteni, hanem azt, hogy ide-vissza lehet jutni. De nagyon sokan vagyunk, akik vágyakozunk vissza oda, ahonnan eljöttünk. Erre is van szép történet, ezzel szeretném zárni. Mindenki jól ismeri a tékozló fiúnak a példázatát. Ahol a tékozló fiú messze kerül a családi otthontól, az atyai háztól. És van egy hatalmas nagy felismerése. Valamikor nekem ennél jóval több volt. És amikor ez a felismerés megszületik, és megfordítja az irányát a lépteinek, és elindul hazafele, akkor valami csodálatos dologgal találkozik, hogy őt otthon várják. Hogy neki újból megadják azt, ami eddig az övé lehetett. Hogy gyűrűt húznak az ujjára, és levágják a hízott túlkot, és újból belecsöppenhet abba, amiből ő egykor kiesett. Ennek a levélnek ez az üzenete. Hogy az Isten mindig nyitva adja ezt az ajtót, amint felé vissza lehet menni. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és lássa be azt, hogy valami nagyon hiányoz, amit tud az életükből. És ezt a hiányt az Isten segítségével be kell töltenem. Mert ha elvesztem ezt az első szeretetet, akkor vele együtt elvesztem azt is, azt a küzdelmet és azt a győzelmet, aminek a vége arról szólna, hogy az élet fájáról enni adok neki. Akkor éhen fogunk mi pusztulni. Akkor igaz lesz az, hogy a szeretet éhségünk felemész bennünket, és ott az életünk valahol véget is ér. A keresztelést azzal kezdtem, hogy Jézus azt mondja, hogy két születésünk van. De Jézus azt is mondja, hogy két halálunk is van. A földi halál mindenki számára kikerülhetetlen valóság. De van egy másik halál is, amely alól Jézus fel akar oldozni bennünket. Ez az, hogy az életünk, már akár a földi életünk ideje alatt megsemmisüljön, vagy akár utána az ő örök rendelés ítélete alapján. Adja Isten, hogy mi tudjuk választani azt az utat, hogy visszatérünk oda, honnan kiestünk, és próbáljuk azokat az első cselekedeteket újra a magunkévá tenni, amelyek egykor a miénk voltak az Isten ajándékaképpen. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban. hálálkodni mindazokért a dolgokért, amelyeket megerősítettél bennünket, és amelyekről szólt a te ígéd is. Köszönjük, hogy ha tudtunk állatatosak lenni, ha tudtuk magunk hűségét megbizonyítani, egymás felé is, és te feléd is. Köszönjük azt is, hogy ha terheket adtál, akkor azt tudtuk hordozni. Megerősítettél benne, és mi fel tudtuk vállalni ezeket. Tudtuk mindig, hogy kinek az erejére támaszkodunk, de tudtuk azt is, hogy nekünk is tennünk kell valamit. Köszönjük azt is, hogy láttad, hogy igyekszünk mi az igazságra, és oly sokszor meg is szólal bennünk. Nagyon jól tudjuk, hogy mit vársz tőlünk. Nagyon jól látjuk ezt a világot a maga gonoszságával is. Bevalljuk, hogy félünk is ettől. Féltjük a magunk életét is, szeretteink életét is. És jó lenne távol is maradni mindettől. Tudjuk azt is, hogy jó nekünk keresni az igazságot te nálad. Jó hallgatni azokat a szavakat, amelyeket nem kell megindokolni, amelyeket nem kell emberi értelemmel megmagyarázni, hanem amiket jó elfogadni és mélyen a szívünkbe zárni, és egyszerűen hinni benne. Elfáradtunk már abba, hogy gondolkozzunk. Elfáradtunk abba, hogy megoldásokat találjunk. Megfáradtunk sokszor abba, hogy kitaláljuk a mi életünknek a kiútjait. És olyan jó hallani tőled, hogy neked van erre is megoldásod. Nagyon hiányzik nekünk az, ami tényleg olyan fontos lenne. Az az első szeretet, amely hozzád kapcsol, ami összeköt bennünket, ami megmagyarázhatatlanná teszi sokszor a döntéseinket, de mégis a helyes irányba billenti el az egész életünket. Ezért könyörünk te hozzád, hogy a te lelked ezt ne vonja meg tőlünk, hanem adja nekünk naponként. Köszönjük, hogy ezekben a küzdelmekben úgy állsz ott, hogy folyamatosan táplálsz. Hogy az életfájáról mindig tudunk szakítani valamit, amely bennünket megerősít és tovább indít. Így imádkozunk a betegekért, így imádkozunk azokért, akik elesettek, akik eléd akarnak állni és kérni tőled a gyógyulás ajándékát. Dönts az ő életük felől, és hadd legyen kedves számukra a döntés, még akkor is, ha megpróbálod benne őket. Imádkozunk szomorkodókért, gyászolókért, azokért, akik meg kellett álljanak ott az élet végén, ott, ahol találkoztak a testi halállal. Hadd legyen a lelkükben mégis az az öröm, hogy te vagy az, aki a halált mégis le tudtad győzni. Köszönjük azt, hogy ebben a gyülekezeti közösségben téged együtt dicsérhetünk, neked most hálát adhatunk. Hadd imádkozzunk önmagunkért, és azt ennek a gyülekezetnek élő közösségért. Tarts meg bennünket, és vezess továbbra a te keskeny utadon. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és maradj továbbra is mi velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a gyülekezetünket. Szeretettel hirdetem a gyülekezet figyelmükhöz odakozásra. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Sárosi Károlyné 92 éves testvérünktől. Nagy kegyelmű Isten vigasztalásába és szeretetébe ajánljuk mindazokat, akik rá emlékeznek, akiknek a szívén most sebb van, de hiszük, hogy Isten ezeket a sebeket be tudja gyógyítani. Hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt vasárnap megkezdtük a gyülekezeti hitoktatásunkat. Alkalmakat szeretnék ezzel kapcsolatban hirdetni. Az Isten tisztelet idejével azonos időpontban, tehát így 10:30 órától, a kisebbeknek két csoportban tartunk hittanórát a gyülekezeti házban, az óvodáskorúaknak is, és a kisiskoláskorúaknak is. illetve az Isten tisztelet után, ezt követően 12:30 órától pedig a nagyobbaknak, illetve a konfirmációra való felkészülésnek az idejét, alkalmát tartjuk. Tehát így kérném szépen, hogy a gyermekeket irányítsuk ezekre az alkalmakra, ha kell, kísérjük el őket, segítsünk megszokni nekik ezt a közösséget is. Ezzel kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy nem csak a gyermekeinknek van lehetősége a konfirmációra felkészülni, vagy éppen megismerkedni hitvallásunkkal, az Istennel való kapcsolat lehetőségeiről, hanem felnőtteknek is. Ezért minden esztendőben egy kisebb, felnőttekből álló csoportot is összegyűjtünk, és közösen készülünk keresztségre és konfirmációra. Ha valaki erre szeretne jelentkezni, vagy az ismeretségi körében van ilyen, akkor kérem, hogy ezt jelezze a lelkészi hivatalba, és én fogom hirdetni az első alkalmat, amelyre összegyűjtjük önmagunkat, mindannyiunkat, akik erre szívesen vállalkoznak, és attól kezdve közösen alkalmakat fogunk tartani rendszeresen, ugyanúgy, ahogy a gyermekeknek van, egy kicsit felnőttebb fejjel átgondolva mindazt, amiben élünk. Szeretném hirdetni, hogy a jövő vasárnapon utolsó vasárnapja lesz, megterítjük az úrasztalát, legyünk vendégei majd ennek az asztalnak, és úgy készülünk itt az Isten tiszteletre. A kijáratnál a Reformátusok lapját meg lehet találni, meg lehet vásárolni, ha valaki ezt szeretné megtenni az Isten tisztelet után. Isten tiszteletünket a 469. dicséretünkkel fejezzük be, a nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. 469. énekünknek mind az 5 rövid versét énekeljük. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet!